Sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsor, és megmondtuk előre, hogy itt lesz velünk Kozma Vízkeleti Dániel, szakszpszichológus, család pszichoterapeuta, kiképző. A kiképző az mit jelent, hogy te kiképzel?
Oktatom a leendő.
A leendőket, igen. És ezt a műsort ketten vezetjük, Kapitány Iván.
És Hevér Gábor.
És ott hagytuk el, hogy céle a családi életben, egyáltalán az életben a boldogság is, hogy lehet-e az erre vezető utat azt mondjuk elmagyarázni, vagy megmutatni?
Ha a klienseim gondolkodását nézem, abszolút cél, szóval, hogy ők szeretnének boldogok lenni. Azt hiszem, ezzel kapcsolatos, hogy a boldogság nem egy ilyen örök állandó állapot, amik mindig boldogok vagyunk, hanem egy jó kapcsolatban gyakran segítjük egymást, meg magunkat, szóval, hogy ezt a közösséget afelé, hogy együtt boldogságot élhessünk át. A boldogságnak azt hiszem, hogy számos forrása van, amit én így kiemelnék terapeutaként. A boldogság forrása, amikor önazonosak tudunk lenni, vagyis az értékeinkkel, az átgondolt értékeinkkel egybe csengő életet tudunk élni. Tehát ha például számomra fontos a természetközeliség és a környezettudatosság, akkor az lesz boldogság, hogyha foghatom a távcsövemet és kimehetek az erdőbe, nézhetem a védett madarak vonulását, vagy hogyha szelektíve gyűjthetem a hulladékot, vagy hogyha egy környezettudatos járművel utazom. Szóval, hogy ez lesz a boldogság egyik forrása. Sok más is van. A párkapcsolat meg a családi élet azért izgalmas ebből a szempontból, mert egymás számára tudunk igazán feltöltő élmények, azaz boldogság forrása lenni, meg a legkomolyabb stresszet is mi tudjuk egymásnak adni.
Tehát az azt jelenti, hogy a boldogság az csak ilyen időleges állapotokban sejlik fel az életünkben?
Szerintem igen, vagy a tapasztalatom szerint nem csak a saját élmény, hanem a klienseimre is gondolok, hogy hát az szerencsés, hogyha minden napunkban van egy kis boldogság, minden hetünkben, minden hónapunkban, és minden évben van egy olyan erejű, léptékű boldogság, ami nem biztos, hogy az időtartamától függ, hanem valami olyan élmény, amiből töltekezünk, és amit aztán gyakran fölidézünk. Járt hozzám egyszer egy anyuka a lányával, és ők elmondták, nagyon szerény anyagi körülmények között éltek, de elmesélték, hogy ragaszkodnak hozzá, hogy minden évben el tudjanak menni kettesben nyaralni, mégpedig lehetőleg valami trendi vízpart mellé, és mondták, hogy januártól nyárig erre készülnek, és utána a nyaralás után decemberig abból élnek, abból az élménykincsből, amit ott összeszedtek, és erre ők tudatosan figyeltek, és azt hiszem így dolgoztak meg a boldogságukért.
Hát hogyha, de van egy olyan helyzet, amikor valamikor az ember a hétköznapjaiban azt érzi, hogy de megint csak egy furcsa, vagy egy teljesen szürke csütörtök van, nem tudom, és akkor ugye hirtelen elhatalmasodhat az emberen a boldogtalanság, és akkor talán meg kell érteni azt, hogy nem minden nap köszön be a boldogság oda, küzdeni kell érte, hogy valahogy elérjük, vagy célokat kell kitűzni talán, és hogyha ez megtörténik, gondolom én, ha megtörténik, akkor annak nagyon kell örülni.
Kérlek, nevedd rossz néven, hogy a te szavaidba kezdek el kapaszkodni.
Hát, nyilván ez fog történni. Már előre féltünk, hogy persze. Mindjárt ki leszünk elemezve, igen.
Hát, ha egy pszichomókust, egy terepautót hívtok, az nem fogja csinálni. De ugye a te kérdésedben háromszor szerepelt a kell szó. És azt hiszem, hogy a boldogsághoz vezető útnak az egyik fontos része, hogy a kelljeinket lehetre cseréljük, vagy érdemesre cseréljük, vagy ajánlottra cseréljük. Szóval, hogy ezt a kényszerítő erőt, hogy most csütörtök van nekem, jól kell éreznem magam,
igen,
meg most örülnöm kell, mert édesanyám átjön.
De akkor jó használtam, mert pont ezt akartam kifejezni vele, hogy ez a baj. Én is azt gondolom.
Tehát a kényszerítő erejű gondolatainkat inkább felhatalmazó gondolatokká alakítjuk, ez csak rajtunk múlik a szemüvegünkön, ezen a belső szemüvegen, hogy megengedem magamnak, hogy igen, most akár örülhet is. És még egy vonatkozást hadd említsek meg szintén a kérdésed kapcsán. Szondi Máté barátom és kollégám írja, hogy a manapság egy olyan kultúrát alakítottunk ki, ahol boldogság csapdában élünk. Ez azt jelenti, hogy mindig azt kell mutatni, főleg a közösségi oldalakon, hogy fantasztikusan vagyok, ne vicceljetek, hát itt világ két legjobb arcával ülök egy stúdióban, hát fantasztikusan klasszul érzem
mondjuk
minden.
Ebbe ezt jól érzem, ez mondjuk egy igazat, hogy ez nem egy vetítés, persze. Hát ezek a tények.
Igen, de utána is, amikor kimegyek itt a Váci
útra. Tudjuk, hogy ebből fogsz töltekezni most egy
elkövetkező 4-5 hónapban.
Folyamatosan, így van, és hálás vagyok nektek ezért. Szóval, hogy állandóan azt kell mutatnom, hogy fantasztikusan vagyok, csodálatosan vagyok, mert ha megnézem a többiek profiljait, ott is éppen szép ruhában, szép helyeken csodálatosan érzik magukat, és ez egy csapda. És a klienseim számára az egyik, azt hiszem, hogy felszabadító erei gondolat, amikor így beszélgetésünk oda jut, hogy átérzik, hogy lehetek rosszul, bármelyikünk lehet rosszul, nem az érzelmeinkért vagyunk felelősek, hanem hogy mit kezdünk velük. Lehetek nyomvattul, az a dolgom, hogy oké, hogyan fog ez elmúlni, hogyan kerülök ki belőle. De ha az energiám nagy részét arra szánom, hogy miközben éppen egy ilyen komor csütörtökön, de bár a csütörtök már kispéntek szokták mondani, de hogy egy ilyen komor csütörtökön az energiám nagy részét arra rakom, hogy na, ha belül így marcangolódom, de nagyon jól vagyok, hű, de csodálatosan vagyok, akkor ez el fogja vinni azt az energiát, amit egyébként az életem vitelére fordíthatnám, vagy előrevívő dolgokra fordíthatnám.
Van egy olyan helyzet, hogy amikor azt mondjuk valakinek, mondjuk egy párkapcsolatban, hogy Istenem, pont olyan vagy, mint anyád. Ugye ez azt jelenti, hogy ezeket a mintákat, de tényleg hozzuk magunkat, de ennél van borzasztóbb. Amikor én mondom azt, hogy pont olyan vagyok, mint anyám, vagy anyám padolokban. Tehát magyarul én fedezek föl magamban olyan cuccokat, hogy amit egyébként pont mondjuk valamelyik egyébként imádott szülőmben nem szeretek, és azért önreflexióként rájövök, hogy atya úristen, na ezekkel mit kell kezdeni, ki lehet ezeket védeni, vagy hát hiszen ez, ha létezik, akkor ez mégiscsak létezik, hogy hozol valamit otthonról, vagy a gyerekkorodból.
Azt hiszem, hogy kivédeni nem lehet, inkább megdolgozni, mert hogy tényleg a párkapcsolatosdit otthon tanuljuk. Látjuk a szüleinket, a nagyszüleinket, a család rokonait és barátait párkapcsolatban lenni. Kis gyerekként ellessük, hogy miről szól egy kapcsolat, mit csinálnak egy házas felek egymással, erről bizonyos dolgokról csak fantáziánk van, más részét meg látjuk esetleg édesapánkat. Egy dévaj pillanatában, ahogy édesanyánk tésztát gyúr a konyhában, és édesapánk odamegy, és a nagy tenyerét édesanyánk tomporára így ráhelyezi, és akkor elkönyveljük magunkban, hogy na hát a szenvedély az a párkapcsolat része, és 40 év múlva egy interjúban azzal fogjuk nyúzni a beszélgető partnerünket, hogy mindenképpen kell-e szenvedély a kapcsolathoz, mert számunkra ez a megszokott, ami megszokott az ismerős, és ami ismerős, az biztonságos. Ragaszkodunk tehát az otthonról hozott mintákhoz, mert ismerős, mert megszokott és biztonságos. Nagyon gyakran rá is, igen, olyan vagy, mint a te anyád, vagy olyan vagy, mint az én anyám, vagy az én apám. Elsősorban azt hiszem, hogy nem a szüleinket másoljuk a párválasztásban, hanem azt a fajta kapcsolati mintázatot, amit odahaza láttunk. Tehát, hogyha a szüleink kiegyensúlyozott, bizalomteli kapcsolatban éltek egymással, akkor olyan társat igyekszünk választani, akiből kinézzük, hogy mi is kiegyensúlyozott és bizalomteli kapcsolatban élhetünk. Ha mondjuk édesanyánk állandóan szapulta édesapánkat, akkor férfiként és nőként is olyas valakit választunk, ahol ez a szapulás létrejöhet, nem azért, mert jó nekünk, hanem mert ismerős, biztonságos. Ez már tudjuk, hogy milyen. Azt nem tudjuk, hogy milyen lenne, ha nem szapul egymást. És akkor 30 évig...
De azt nem szerettük gyerekkorunkban.
Most se szeretjük, de ha nem elég pusztulatosan rettenetes, akkor nem fogunk rajta változtatni. Ez olyasmi, mint a fogorvos. Addig nem megyünk, bocsánat, ti biztos, de én addig nem megyek el, amíg nem fáj nagyon, amíg kicsit érzem, hogy itt hátul letört egy darabka, jó lesz ez, még legfeljebb nem itt bontom a diót, hanem a másik oldalon, a túrórudit meg úgy is elnyomogom vele. Szóval, hogy nem fogok elmenni, csak akkor, amikor már igazán fáj, belobban, tájog, ekkora a fejem, akkor viszont azonnal akarok enyhülést. Szóval a párkapcsolati életünk is ilyen, hogy tele van olyan dolgokkal, amik nem jók, de annyira nem rosszak, hogy mindenáron változtatok rajta, például kilépjünk egy kapcsolatból, vagy tányértörésre vigyük a dolgot, hanem jó, hát és ha ráadásul tényleg ez ismerős, szóval, hogyha édesapánkat anyukánk szapulta, hogy mindig elölhagyja a dolgait, és mondjuk férfiként én is elölhagyom a dolgaimat, és kikapok érte az asszonytól, ez a biztonságérzet melegágya, mert ja, hát ez ilyen, ezt tudom. És nagyon megijednék én is, ha elmaradna a szapulás. Már nem szeretsz. Már nem érek meg annyit, hogy megkapjam a fejmosásomat. Na hát asszonyként pedig, ha férjem uram eddig mindent elölhagyott, most meg hirtelen elpakolna, hát felkészült asszonyok erre egész összeesküvés elméletet képesek ráépíteni. Az a minimum, hogy megcsalsz, mert mi ez a változás, hogy most hirtelen mit akarsz elpakolni előlem, hogy
erre.
Ne lássam a dolgaidat. Szóval, hogy nem jó, de annyira nem rossz, hogy változtassunk, és visszük ezeket a megszokott, megrögzött dolgokat, ugye 27. év után is elmegyünk Lellére nyaralni, mert azt tudjuk milyen, nem tudjuk, hogy Bogláron van-e sör, meg hek, meg mit tudom én. Odáig nem megyünk el, de Lellére elmegyünk, mert azt megszoktuk.
Ja, biztonság. Na kanyarodjunk rá Artúrra.
Várjál, ne az Artúrra, mert van egy megbízásunk. Az igen. A megbízásunk, meg kell kérdeznünk tőled, hogy miért van annyi 40 fölötti nő egyedül?
40 fölötti azóta megbízás valamilyen története, ezt most mi ingyen fogjuk megkapni ezt a megoldást, köszönjük szépen, hogy 40 fölötti csinos, jól szituált nő egyedül.
Azt hiszem, hogy legalább ennyi 40 fölötti jó képességű férfi is egyedül van, és ők egymás mellől hiányoznak. Sajnálom, de nem tudok egyetlen okot feltételezni. Az biztos, hogy benne van, hogy a szüleink nemzedéke, ezt azért merem így mondani, mert én magam is a 40-es korosztály része vagyok, a szüleim nemzedéke hagyta ránk, 40-esekre, 50-esekre örökül, hogy a párkapcsolat az börtön, az pokol, és a legjobb elválni. Sőt, adott esetben azt, hogy a egyetlen megoldási eszköz az a válás. Ezt nagyon gyakran láttam olyan esküvőt, ahol ezzel vigasztalták a fiatalokat, hogy gyerekek, legfeljebb elváltok. Egyébként fél év múlva tényleg elváltak, szóval ezek ilyen önbeteljesítő jóslatként működnek. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy a mostani kultúránk arra nem bíztat bennünk, hogy igen, alkalmazkodjunk, figyeljünk a másikra, arra viszont nagyon, hogyha valami nem tetszik, akkor azonnal menekülj onnan, se szeri, se száma, a női és a férfi magazinokban nem, de a ismeret terjesztő lélektani magazinokban az ilyen cikkeknek, hogy menekülés a narcisztikus fogságából, meg a borderline kapcsolatból, stb. És ilyenkor elfelejtünk a saját portánk előtt söpörni, hogy mi hogyan vettünk részt egy ilyen kapcsolatban, mi hogyan választottunk valakit, akire most könnyű rárakni egy ilyen címkét, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan. Szóval, hogy részben a kultúránkon múlik, részben magunkon, részben a szülői nemzedéken, akik, és azt hiszem, hogy szülőként ez egy nagyon komoly felelősségünk, hogy csinálunk-e kedvet a leszármazóknak a házassághoz, a párkapcsolathoz, az elköteleződéshez, az összehangolódáshoz, a asszertivitáshoz, vagy kompromisszumok kereséshez, a megoldás kereséshez, vagy azt mondjuk, hogy gyerekek, ha nem megy egy kapcsolat, azonnal menekülj. A hivatásom arra tanított meg, hogy bárhogy dönthetünk, ne játszunk el, játsszuk el, hogy meglepődünk a kiszámítható következményein. Azt hiszem, hogyha úgy megyek el egy randira, hogy ott árgus szemmel figyelem, hogy hogyan fogsz engem befolyásolni, és azonnal szólok, hogy nehogy már te mondd meg, hogy én mit tegyek, meg minden, akkor ne játsszam el, hogy meglepődök, hogy nem lesz második randi. Ugyanez egy hosszú távú kapcsolatban, hogyha magamra állandóan figyelek, a társamra meg egyáltalán nem, akkor ne játsszam el, hogy meglepődök, hogy egy idő után egyedül leszek.
Hát akkor ez is egy hozott minta.
Most jön Artúr.
Most jön Artúr, igen. Na mi van Artúrral? Milyen kutya Artúr?
Artúr egy labrador, aki terápiás kutya, tehát a munkatársam lett. Csoki színű.
Csoki, jaj,
két csoki ráadásul. Kölyökként kék szeme volt, de mostanra bebarnult, egy ilyen borostyán színű szeme van.
Igen.
Ez nagyon jól megy egyébként, de nem outfit szerint választottuk egyébként Artúrt, hanem amikor úgy döntöttünk, hogy lesz kutyánk, akkor fölmerült, hogy oké, lehessen olyan, akiből a munkatársam válhat, tehát akiből lehet terápiás kutyát nevelni, és ahogy így utána kérdeztem a kollégáknál, a legtöbb jó tapasztalat például labradorokkal volt, és akkor kerestünk egy olyan kennelt, ahol kifejezetten segítő kutya vonalat visznek, tehát Artúr több felmenője, meg a rokonai voltak vakvezető kutyák, vagy segítő kutyák, és ott az alomból is úgy választották ki a tenyésztők számunkra, hogy van egy ilyen kölyök teszt, amit pár hetes korban elvégeznek a kutyákkal, és az alapján abból az alomból Arthur volt, aki a legalkalmasabbnak tűnt egészen piciként később segítő kutyának. Ez például a szemkontaktus keresése, a motiválhatóság, a békészség. Ugye nagyon fontos, hogy a terápiás kutya egyik legfontosabb kritérium, hogy semmilyen helyzetben nem reagálhat agresszióval. Tehát ha 8 óvodás húzza a fülét, ráülnek, ugrálnak rajta, akkor is a legtöbb, amit tehet, hogy elvonul onnan, hogy hagyjatok békén, de nyilvánvalóan nem marcangolhatja szét a óvodás.
Egy kutya hogy segít?
Többféle lehetőség van. Az egyik, ahogy én is használom, mivel felnőttekkel dolgozom, hogy jelen van a terápián, meg az önismereti csoportban, és ha valaki például érzelmi támogatást szeretne, akkor odahívhatja magához. Illetve Arthur magától is figyeli a közönséget, és ha azt érzi valakin, és hihetetlen jó érzéke van, hogy szomorúbb, vagy feszültebb a többieknél, vagy a szokásosnál, akkor oda megy, és fölkínálja magát, hogy megsimízhetsz. Ha valaki ezt köszöni szépen nem kéri, akkor Arthur visszavonul, ezt gyakoroljuk. Ha pedig igen, akkor valakinek ez egy nagyon erős érzelmi támogatást jelenthet, hiszen én terapeutaként nem érhetek hozzá a klienseimhez. Akkor sem, ha ő éppen zokog. Én nem mehetek oda, nem ölelhetem át. A kutya ezt megteheti.
Aha,
és ha valaki éppen nagyon megérintődött, nagyon nehéz érzésekkel dolgozunk, már pedig pszichoterápiában nagyon nehéz történetekkel, nehéz érzésekkel dolgozunk, akkor ez egy többlet hozzáadott érték a terápiás kutya jelenléte. Gyermekekkel meg egyébként lehet aktív feladatokkal is dolgozni, tehát bevinni egy gyermekcsoportba ott különböző trükköket, játszani a gyerekekkel, tehát hogy többféle lehetőség van, hogy egy terápiás kutyát hogyan használunk.
Hány éves Arthur?
Kettő múlt.
Ja, hát akkor még nem olyan régóta dolgozik.
Még a karrierje elején van.
Igen.
Ez a felkészülése, ez egy jó másfél év volt. És, akkor,
és ez speciális kiképzőt csinálja, vagy te csináltad?
Együtt.
Én
a kutyával együtt tanulok, de természetesen egy speciális kiképzőtől habilitációs kutya kiképzőnek kell lennie, illetve hát elhordtuk egy olyan közösségbe, ahol több terápiás kutya van, és ott a kiképzők mindegyikének nagy tapasztalata van. Tényleg fantasztikus, amit köszönhetek a képzőnknek. Zseniális ötleteket adott meg. Tulajdonképpen együtt készített föl bennünket, hát ez ilyen paradox, hogy azt mondjuk, hogy a kutya tanul, de hát én legalább annyit tanultam, mint Arthur a felkészülés során.
Hát ez jó végszó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönjük
szépen. Vendégünk volt ma a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorban Kozma Vízkeleti Dániel. A műsorvezetőtársam pedig Kapitány Iván volt.
Az enyém Hevér Gábor.
Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket, és hallgassatok minket jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok!